Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök itt az esztendő utolsó estéjén mindenkit. Isten tiszteletünk elején a 89. zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 280. dicséretünk első két verszakának éneklésével.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most a Krónikák második könyve 36. fejezetéből hangzik hozzánk, a 11. verstől a 23. versig terjedő szakaszból a következőképpen. 21 éves volt Cidkiá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezer király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez, az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az úrházát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Isten az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnytűztek profétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban. Nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem vént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az úrháza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdetesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király, a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene az Úr, és menjen el. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg most a fejünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, ennek az évnek az utolsó estéjén mindenek előtt hálát szeretnénk neked adni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az évben is megadtad mindennapi kenyerünket, és megadtad mindennapra elkészített igédet. Áldott légy azért, hogy igéddel tanítottál, vigasztaltál, bátorítottál. Köszönjük, hogy minden nap megtapasztalhattuk azt is, hogy milyen gazdag vagy a kegyelemben, és hogy mennyire bővölködsz a megbocsátásban. Köszönjük az imádság lehetőségét is. Azt, hogy hozzád fordulhattunk minden gondolatunkkal, kérésünkkel, míg fájdalmaink elpanaszolásával is. Neked köszönjük meg, Urunk, ennek az évnek a próbáit is. hiszen a legtöbbel kapcsolatban már most látjuk, hogy bizony javunkra fordítottad azokat. És hisszük, hogy amikről most még nem látjuk, azokról is igaz, amit mondtál, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkája. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk, ha a kenyerünket, amit tőled kaptunk, nem tudtuk megosztani másokkal. Bocsáss meg, ha az elkészített igéhez, amit te minden napra megadtál pedig számunkra, nem nyúltunk sokszor, és igenélkül teltek a heteink. Bocsáss meg, ha nem éltünk az imádság lehetőségével, s ha a próbák között sokat zúgolódtunk és lázadoztunk ellened. Istenünk, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Kérünk, most az évnek utolsó estéjén is szólj hozzánk. Segíts most nekünk rád figyelni. Segíts, hogy valóban meghalljuk szavad. Légy jelen, áldott szent lelked által. Fiad nevében kérünk erre. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készülve a 465. dicséretünk első és negyedik verszakait énekeljük. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten igéje még a zsidókhoz írott levél 13. fejezetéből hangzik hozzánk, a 13. rész 20. és 21. verseiből a következőképpen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk most el a helyünket. Ezekben a napokban biztos, hogy sokan értékelik a lassan elmúló 2013-as esztendőt, mi magunk is talán így vagyunk vele. S bár biztos, hogy különböző szempontok alapján történik mindez, de talán mégis a legáltalánosabbak a következők lehetnek. Milyen volt az egészségi állapotunk ebben az évben? Anyagi helyzetünk hogyan alakult? A családunkban milyen jelentősebb események voltak? Jó évem volt, mert nem kellett betegségekkel küzdködnöm. Vagy jó esztendőm volt, mert nem bocsátottak el a munkahelyemről. Vagy éppen rossz, mert egymás után jöttek a bajok. Hogyan gondolunk vajon vissza mi az elmúló esztendőre? A felolvasott igeszakaszok először is más szempontot adnak nekünk. Az a kérdés jön, és kell, hogy elénk jöjjön a felolvasott igék alapján, hogy Isten vajon milyennek látja ezt az elmúló évet, benne az életemet, benne a cselekedeteimet. A Krónikák könyvéből felolvasott szakaszban Júda egyik királyáról, Cidkijáról hallottunk. Azt tudjuk meg, hogy 21 évesen lett Júda királya, és 11 évig ült a trónon, és ezen kívül még ezt róla, azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr. Figyelemre méltó az, hogy a könyv szerzőjének nyilván Isten szent lelke vezetése alapján mit kellett hangsúlyoznia. Azt tette, amit rossznak lát Isten az Úr, vagyis, hogy hogyan viszonyult az élő Istenhez. A Krónikák könyvét, hogyha olvassuk, akkor azonban azt is felfedezhetjük, hogy nem csak Cidkijá királyról ír így, hanem a többi királyról is. Így vizsgálja meg az életüket, az uralkodásukat. Ez a legfontosabb szempont, hogy vajon hogyan is viszonyultak Istenhez, hogyan viszonyultak Isten akaratához. De vajon miért ez a leglényegesebb? Hát azért, mert ezek a királyok Isten népének az uralkodói voltak, és ennek a népnek pedig Istentől kapott küldetése volt. Ezt a küldetést pedig nem lehetett másképpen, csak Istenre figyelve, csak az ő velük kötött szövetségében megmaradva teljesíteni. Létüknek ez adott igazi értelmet. Ilyenkor egy esztendő vége felé talán a mulandóságnak a tudata is felerősödik bennünk. És aztán az is lehet, hogy amikor így visszagondolunk az évre, akkor sok küszködésünk is eszünkbe jut. És amikor tovább gondolkozunk, akkor még az is lehet, hogy valami olyasmi jön elénk, hogy tulajdonképpen mennyi értelme volt a mi sok küzdelmünknek. A 90. Zsoltár szerzőjét is foglalkoztatta ez. Ismerősek biztos ezek a sorok a Zsoltárból. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. De aztán felfakad a Zsoltárosból a fohász is, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Isten ki tudja és ki akarja emelni életünket a szürkeségből, meg a hiába valóság átka alól. Az Új Szövetség egyik csodálatos ígérete így hangzik, a Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetének a végén olvashatjuk. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Lehet, hogyha azt nézzük, hogy vajon anyagilag mennyit gyarapodtunk ebben az évben, vagy hogy mennyire voltunk egészségesek, akkor azt kellene megállapítanunk, hogy hát a 2013-as esztendő az nem igazán sorolható a jó éveink közé. Azonban, hogyha tudtunk az Úr Jézus Krisztus szeretetével tekinteni a családtagjainkra, a munkatársainkra, a szomszédainkra, itt a gyülekezetben a lelki testvérekre, hogyha a kezünket ő indíthatta simogatásra, vagy arra, hogy megszorítsuk biztatólag annak a kezét, akin láttuk, hogy éppen valami miatt bánatos, hogyha ő indíthatta a könnyek letörlésére, a másik terhének az átvételére, vagy legalábbis a teher hordozásában a segítésre, hogyha a lábunk arra járt, amerre ő akart bennünket vezetni, és hogyha a szájunk azt szólta, amit tőle kaptunk, akkor mégiscsak jó évet zárhatunk. Ennek, és ez a következő fontos üzenete a felolvasott ige szakaszoknak, vagyis az Istennek tetsző életnek a kulcsa az alázat. Cickiá azt tette, így olvastuk, amit rossznak lát az Úr. És így folytatja igénk, nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette, sőt, még Nebukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez, az Úrhoz. Cidkiá uralkodása idején a ketté szakadt Izraelből már csak a déli országrész, Júda volt meg. Az északi országrészt meghódította Asszíria. És Isten igéjéből tudjuk, hogy ez azért történhetett meg, mert hűtlenné váltak Istenhez, mert a szövetségét megszegték. A déli országrész pedig úgy tűnik, hogy nem tanult az északi országrész sorsából. Ők sem vették komolyan Istentől kapott küldetésüket. Engedetlenné váltak. Ráadásul még hamis és vakhitet dédelgettek magukban, mert azt gondolták, hogy őket nem bánthatja, nem pusztíthatja el ellenség, mert az ő országukban van az Isten temploma. Márpedig azt a szent helyet nem tapodhatja ellenség lába. És közben pedig, ez is kiderül a felolvasott ige szakaszból, ők maguk voltak azok, akik megszentségtelenítették Isten templomát a bálvány imádásukkal. Isten figyelmeztette őket. De amint hallottuk, kinevették és kigúnyolták a prófétákat, Isten követeit. Megvetették Isten kijelentését. Azt a kijelentését is, hogy a babiloniak élükön Nebukadnezár királya lesznek azok, akik az Isten ítéletét végrehajtják. És ezért most már az egyetlen értelmes cselekedetük az lehet, hogyha belehajtják a nyakukat a babiloniak igájába. Nem akartak erről hallani. Lázadtak ez ellen. És ezzel Istenük ellen lázadtak. Nem alázta meg magát sem a nép, sem a király. De mi is az igazi alázat? Nem az alázatoskodás, hanem az alázat. Mit tanít erről a Szentírás? Úgy lehetne ezt talán megfogalmazni, hogy az alázat a valóság helyes ismeretéből következő józan magatartás. És mi a valóság? Az, hogy ennek a világnak Isten az Ura. Citkéjá is csak azért lehetett király, mert az Isten megengedte ezt. És a zsidó nép kiválasztottsága sem azt jelentette, hogy ők különbek, mint a többi nép, hanem arról volt szó, hogy az Isten elkülönítette őket a maga számára. Bevonta őket a maga tervébe, egyáltalán velük ismertette meg a tervét. És azzal, hogy bevonta őket ebbe a tervbe, a munkatársaivá emelte őket. Szövetsége védelmében élhettek. És erre az engedelmességük lehetett volna az egyetlen helyes válasz. Ők azonban rosszul értelmezték a kiválasztottságukat. A világmindenség ura reánk is úgy gondol és úgy tekint, hogy megvan az ő terve velünk. És nekünk is adott különböző képességeket és lehetőségeket. Azért, hogy mindezekkel tudjunk igazán élni a körülöttünk lévők javára, hogy mi magunk is élvezhessük ezeket, de ugyanakkor hasznára lehessünk azoknak, akik közé az Isten helyezett bennünket. És aki ezt tudja, és ezt komolyan veszi, az tud igazán természetes módon alázatos lenni. Aki ezt nem tudja, aki ezt nem veszi komolyan, az magának tulajdonítja azt, amit pedig az élő Istentől kapott. Az dicsekszik azzal, amiért pedig Isten kellene dicsőítenie. És az magának tartja meg azt, amit pedig kézbesítésre kapott, hogy szolgáljon vele másoknak, és miközben ezt teszi, aközben bontakozik ki ő maga is a saját élete is, és lesz igazán boldog. Nem véletlenül figyelmeztette Isten az ő népét, amikor a pusztai vándorlás után megérkeztek az ígéret földje határához. És mielőtt beléptek volna ott, még fontos intelmeket kötött Isten a lelkükre, többek között ezt is. Ne mondd azt, hogy a te kezed szerezte meg magadnak ezt a győzelmet, és mindazt, amit majd ott bent kaptok, hanem lásd, hogy az Úr adta neked, noha nem érdemelted. Pál apostol is hasonlót ír a korintusiaknak. Felteszi a kérdést, miért dicsekedtek? Mit van, amit nem úgy kaptál? És ha csak úgy kaptad, akkor mit dicsekszel? A dicsekvés igazából a valóság nem ismeréséből származik. De aki pontosan látja a helyzetet, hogy kicsoda Isten, hogy kicsoda ő, és hogy mi Isten terve, az tud igazán alázatosan viselkedni. Mert nem az az alázatos, aki letagadja azt, amilyen van, azt lehet szerénykedésnek nevezni, vagy az alázatoskodás, de alázatos az, aki tudja, hogy amit kapott, kitől kapta, mire kapta, és arra is használja. Olyan jó lenne, ha így tudnánk alázattal visszagondolni az elmúlt esztendőre, számba venni, amit kaptunk, és azt is, amit nem kaptunk. De hogyan lehetünk mi egyáltalán alázatosak? Képesek vagyunk mi erre magunktól? Mert ez az alázat, amiről Isten igéje szól, ez nem emberi tulajdonság. Erre nem tudjuk önfegyelemmel rávenni magunkat, vagy ránevelni magunkat. Ilyen alázatos csak az Úr Jézus tud lenni. És azok, akikben hitáltal ott él Jézus Krisztus. Ezért olyan csodálatos az, hogy Istent semmi sem állíthatta meg az üdv tervének a végrehajtásában, még az ő népének az engedetlensége, a hűtlensége sem. Hallottuk, hogy a Krónikák könyvének ez az utolsó fejezete olyan sötét, mert miről van benne szó? Arról, hogy Isten népe megveti az Isten szeretetét, az Isten kijelentését, megszegi a szövetségét. Isten népének a konokságáról, kemény szívűségéről ír. Lázadásról, pusztulásról, fogságról van benne szó. A végén azonban mégis felragyog egy kis fénysugár. Az a nép, amely az Isten iránti hűtlensége miatt kellett, hogy fogságra jusson, az a nép mégis szabadulhat. Visszamehetnek azok, akiket elhurcoltak a szülőföldjükről. Isten lehetőséget ad az újrakezdésre. De nem csak nekik. Nem csak az akkori névnek adott lehetőséget, hanem nekünk is lehetőséget ad. Nekünk, akik most a 21. században élünk. És ezért hangzott a másik két igevers a zsidókhoz írott levélből, ahol arról van szó, hogy Isten a békesség Istene, aki a keresztet odaállítja a mi bűnünk és az értejáró büntetés közé, aki kihozta a halottak közül az Úr Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát. És ő maga tesz készségessé minket a jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, az Úr Jézus Krisztus által. És ez pedig azt jelenti számunkra, akik most egy esztendőre tekintünk vissza, akik most Isten előtt megvizsgálhatjuk magunkat, és olyan jó lenne, hogyha szent lelke világosságába állva valóban mernénk ezt megtenni, hogy lehet bocsánatot kérni és kapni a kis hitűségünkre, hogyha nem tudtunk mindig úgy nézni ebben az esztendőben Istenre, mint aki valóban a világ mindenség ura, hogyha nem mertünk így számítani rá, és lehet bocsánatot kérni és kapni arra, hogyha magunknak tulajdonítottuk azt, amit pedig Istentől kaptunk ajándékba. És hogyha megtartottuk magunknak azt, amit pedig úgy bízott Isten ránk, hogy azt adjuk tovább. És lehet kérni őszintén szívből, szeretnék lenni, mint ő, azaz Jézus, alázatos, szelíd. Követni híven, mint ő, atyám parancsait. Ámen. 504. dicséretünket keressük meg most, és énekeljük a 4. verszakát. Urunk, kegyelmes Istenünk, Te ismered a szívünket, a gondolatainkat. Te tudod, hogy cipelünk-e magunkkal felesleges terhet, hitvány kacatokat. Segíts minket, hogy minden ilyentől megszabaduljunk. Segíts minket, hogy senkivel szemben ne maradjon a szívünkben harag, keserűség. Szabadíts meg, kérünk minket, minden veled szembeni lázadástól és elégedetlenségtől. És tedd könnyűvé, hogy engedjünk felszólításodnak, tudjunk téged áldani, és számon tartani mindazt a jót, amit velünk cselekedtél. És köszönjük, hogy sok jót tettél velünk. Köszönjük, hogy sok ajándékot kaptunk már tőled. Bocsáss meg, kérünk, ha sokszor észre sem vesszük ezeket. Segíts ezentúl sokkal hálásabban élni. Segíts, hogy hűségesen gazdálkodhassunk mindazzal, amit kaptunk tőled. És hogy boldogan adjuk tovább, mindaz pedig, amit úgy bízol ránk. Taníts kérlek minket arra is, hogy még azoknak is tudjunk jót adni, akiktől valami rosszat kaptunk. És köszönjük, hogy Te erre is képessé tudsz tenni minket. Könyörgünk hozzád, Atyánk, most azokért, akiknek különösen nehéz volt ez a lassan elmúló év, akiket nagy veszteségek értek, akiknek gyászolniuk kellett, akiket kemény próbákon vittél keresztül. Bátorítsd őket, hogy ők se feledkezzenek el rólad. Ők is megláthassák a próbatételek mellett a Te jó tetteidet, ajándékaidat, kegyelmedet is. Segíts nekünk, hogy megszenteljük ezt a mai estét. Töltsd meg a szívünket hálával, és add, hogy kicsorduljon a szánkon is. S hadd tudjunk ennek a hálának a jegyében elindulni majd az új év útján. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult ima elmondásával.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Add mindennapi kenyerünket, add nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Holnap délelőtt is tartunk Isten tiszteletet, ha Isten éltet bennünket, akkor találkozhatunk itt újra. 10 órától lesz évkezdő Isten tisztelet. Kívánok mindenkinek áldott és csendes estét most, és visszaemlékezést a mögöttünk álló esztendőre. Most pedig a 230. dicséretünket énekeljük végig, mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.